9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá Donald Trump korábbi amerikai elnök ügyéről lesz szó, eljut-e a vádemelési fázisba. Az a 2006-os, majd 2016-ban folytatódó botrány, vagy hát ügy, ami kapcsán ugye már Donald Trumpnak szexuális kapcsolata lehetett egy pornószínésznővel, és a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban állítólag fizetett azért, hogy ez az ügy ne kerüljön nyilvánosságra, ne rontsa az ő megválasztási esélyeit. Tehát ez tényleg dióhéjban a történet, de elemezgetni fogjuk részletesebben is. Itt van velünk a telefonvonalban Mártonfi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének intézetvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit lehet egyébként tudni erről az ügyről, azon kívül, ami lejött a mainstream sajtóban, mennyire lehet megalapozott egy esetleges vád?
Kezdjük talán azzal, hogy ugye fontos megjegyezni, nagyon sok polgári ügy és jogeljárás zajlik Donald Trump, illetve Trump személyei, illetve ügyei és üzletei ellen. Ez nem polgári ügy, ez egy büntető per, illetve büntető jogi esetnek az előkészítése, tehát ez egy fontos lehetőség, fontos különbség, amit érdemes felhívni a hallgatók figyelmét. Jelenleg vádemelés folyamatának felvetésének lehetőségét vizsgáljuk. Ugye alapvetően ez a 2016-os állítólagos szexuális kapcsolat elhallgatásért fizetett pénzösszeg, önmagában ez a fizetés ez nem törvénytelen, de az ennek való üzleti dokumentumokban való helytelen feltüntetése, legal fees-ként, jogi díjként írták fel Michael Cohen akkori Trump elnök ügyvédjének, ez már New York államban törvénytelen. Ezért a New York állami ügyész, Manhattan District-i ügyész, Alvin Bragg, ugye ezt a vádemelési lehetőséget fontoltatja, egy hosszabb nyomozás végén vagyunk, amikor is egy zsűri, egy 23 tagból álló zsűri elé tárja ezen a héten a végső dokumentumokat, illetve empíriákat, és ők fognak szavazni arról, hogy érdemes-e vádat evelni, vagy nem.
Nagyon amit érdekes, akkor ezt ha húzzuk alá még egyszer, hogy elmondta, hogy maga a fizetés tény akkor nem törvénytelen, hanem annak a dokumentum.
A legtöbb jogi szakértő szerint nem törvénytelen, igen. Nem a fizetés tény a törvénytelen, hanem hogy ezt elbújtatta jogi díjak feltüntetésével, tehát az üzleti dokumentumok meghamisítása, ami a vád alapja. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy ez önmagában az üzleti dokumentumok meghamisítása csak egy kisebb büntetőjogi kategóriába esik, ez az úgynevezett misdemeanor, vagy szabálysértés vonalán. Ez önmagában nem lenne nagy ügy, ezt próbálja az ügyész még egy váddal, amit az ön és a felvezetőben mondott, együtt kombinálni, hogy ezt azért csinálta Donald Trump, hogy megtévessze a választópolgárokat, illetve hogy elbújtassa ezt ezzel, és az viszont már egy másik törvényt, föderális törvényt sért, ugye a kampány finanszírozás és a kampány tisztasági törvényt sérti, és ennek a kettőnek az összessége viheti el az úgynevezett felony, tehát maga a komoly bűn esetébe, és az járhat potenciálisan akár 4 évig terjedő szabadságvesztéssel is.
Nagyon érdekes, egyébként feltettünk egy kérdést a hallgatóknak ezzel kapcsolatban, és többen írták, hogy azért politikailag erőteljesen motivált ügyről van szó. Ön mit gondol, mennyire részrehajló a Manhattani ügyészség ebben a kérdésben?
Igen, hát politikailag érdemes azért ezt elmondani, hogy jogi következménye, hogyha el is ítélik Donald Trumpot, ugye jelenleg ez egy elnökválasztási kampányban vagyunk, nem lesz, mert nem tiltja az Egyesült Államok alkotmánya, hogy valaki úgy legyen elnökjelölt, hogy büntetett előléletű, vagy akár büntető jogi eljárás folyik ellene. Tehát jogi következménye nem. A politikai következménye az jóval érdekesebb, politika tudósként természetesen, hogy ezt mondom, mert egyfelől pont, amit ön is említett, egy alapvetően részlehajrással vádolja a Trump szavazóbázis és a republikánus párt nagy része a demokraták által vezetett nem csak demokrata pártot, hanem a demokrata fehérházat és a fehérház alá tartozó igazságügyi minisztériumot is. Annyit érdemes megjegyezni, hogy talán ugye legkönnyebb felfogni ezt, hogy Donald Trump ugyanannyit vétett az Egyesült Államok politikai rendszerének írott szabályai ellen, mint vélhetően más elnök jelöltek, és egy hasonló eset Hillary Clinton ellen is felmerült, az úgynevezett Steele dossziék vagy dokumentumok vonalán. amiben más az ügy, hogy Donald Trump az íratlan, politikai íratlan szabályok ellen is vétett, és itt idézőjelben rakom a vétettet, mert más politikusok szerint ugye nagyon szakított azokkal az általános íratlan politikusi viselkedési hagyományokkal, amit az Egyesült Államok elnökei gentleman's agreement módon megtartottak egymás között. És erre appellálva lesz az az igazi kérdés, hogy ez a Trump által mély államnak, vagy Trump által demokraták által kontrollált, degradált és valamilyen módon korumpált amerikai intézmények elleni támadásra való bújtatás hogyan is fog lecsapódni politikai szintéren. Első kérdés, hogy mobilizálja-e annyi a Trump szavazóbázist, hogy megnyerje az előválasztást, ami egy fontos kérdés republikánus vonalon, vagy pedig eltérít annyi független szavazót, aki azt mondja, hogy hát mégiscsak vád alatt álló elnökjelölt ne induljon, és később esetleg az elnöki választást elbukja.
Ez borzasztóan érdekes, mert valószínűleg erre az ügyre nem csak a demokraták repülnek rá és próbálják kihasználni a saját népszerűségük érdekében, hanem a Ron DeSantis tábor is, már hogyha Florida kormányzója bejelenti, hogy elindul az előválasztáson, de hát ez minden bizonnyal így lesz, hogy lesz Trumpnak valamilyen kihívója majd republikánus oldalon, ő is felhasználhatja majd ezt az ügyet Trump lejáratására kvázi?
Nehéz helyzetbe fog DeSantis kerülni, mert egy roppant kényes vonalt kell meghúznia. Ugye, hogyha megpróbálja lejáratni Trumpot, akkor valamilyen módon ugye disztingválja önmagát, hogy ő azért mégiscsak egy büntetlen előéletű köztiszteletben, és még a demokrata oldalon is megbecsülik, vagy elismerik erényeit, még hogyha nem is értenek egyet a politikai dolgaival, így próbálja meg disztingválni magát Trumppal, viszont ugye az előválasztás logikája más, mint az elnökválasztás logikája, és ez fontos megjegyezni. Tehát az előválasztásban ugye csak a republikánus szavazók fognak szavazni, és még jelenleg még mindig a Trump szavazók vannak a nagyjából a fele a republikánus választóknak, és a másik fele meg független. Tehát kényes pozícióban van DeSantis, hogy mit fog csinálni ezzel kapcsolatban, hiszen lehet, hogy olyat tesz, amivel ugyanaz előválasztást megnyeri, de később nagyon unszimpatikussá válik a függetlenek vagy a demokraták vonal, és az elnök választási kampányt bukhatja. Trump oldalán egyértelmű, hogy ő mindenképp a mobilizációra játszik, azért is jelentette be egy héttel hamarabb, ugye, hogy őt börtönbe fogják csukni jövő héten, hogy megpróbálja gerjeszteni a saját szavazóbázisát, hogy a legnagyobb szám maradjon az előválasztásban, és megnyerje az előválasztást, és ő legyen a republikánus párt elnökjelöltje.
Visszatérve ez a procedúrához, az nyilvánvalóan túlzás azért, hogy Trumpot emiatt börtönbe zárhatják, vagy hogyha megindul a vádeljárás, akkor ennek abszolút lehet ilyen következménye?
A legtöbb jogi szakértő szerint nagyon-nagyon kis esélye van, hogy börtönbe zárják Donald Trumpot. Ugye, ahogy mondtam, nem csak az elsőt kell bizonyítani, hanem kell hozzá egy második törvénysértést is bizonyítani, ahol valahogy bizonyítani kell a szándékot is, illetve még az egy fontos történet, hogy ezek az ügyek egyfajta jogi értelmezésben már elévültek, hiszen New York állam törvénye kimondja, hogy 5 éven belül ezeket ügyészség elé és vádirat elé kell állítani, és akkor a kérdés az az, hogy 2016 végén, 17 elején lejárt ügyben, hogy lehet 23-ban ugye vádat emelni. Itt erre véletlenül arra fog hivatkozni az ügyészség, hogy amíg Trump elnök volt, addig nem lakott New Yorkban, és akkor megállt az óra, hívjuk így, de több vonalon is ez egy kényes kérdés, hogy ezt mennyire lehet véghez vinni. Itt az én értelmezésemben leginkább is csak a kisebb, a szabálysértés, az úgynevezett misdemeanort lehet rábizonyítani Trumpra, úgyhogy egy jury ezt ugye el is higgye, és az pedig egy ilyen pénzügyi esetben nagyon-nagyon ritka esetben jár szabadságvesztéssel, tehát nagyon-nagyon kevés százalék esély van rá, hogy Donald Trump börtönbe vonulna, ha csak nem, ugye valamiért ő úgy gondolja, hogy eltér az általános amerikai viselkedéstől, és együttműködik a hatóságokkal, tehát amikor felhívják az ügyvédet, legyen olyan kedves bejönni a rendőrségre, hogy átadja az adatait, ezt megtagadja, vagy ilyen hasonlók, de ez egy roppant komplex ügy, mert Donald Trumpnak, mint volt elnök, folyamatosan jár biztonsági szolgálat, ugye a Secret Service biztosítja folyamatosan az ő épségét, és nincs erre igazából precedens, hogy hogy lehet egy volt elnököt bármilyen módon igazságügyi eljárás alá vonni. Az utolsó precedens, ez egy picit vicces példa, az 1800-as évek végén Grant elnököt gyorshajtáson kapta egy rendőr, másnap is gyorshajtáson kapta, bevitte a rendőrösre, és egy éjszaka után 20 dollár fényében szabadon engedték, hogy többet nem vét ilyen vétséget.
Amennyiben, és most kérem javítson ki, hogyha tévedek, de jól idézem, ugye azt mondta, hogy ha amennyiben megindulna esetleg a vádeljárás, akkor is Trump azért elindulhatna az elnökválasztásért.
Igen, tehát az Egyesült Államok alkotmánya csak három kitételt tesz meg, ír ki, hogy ki lehet elnök jelölt, és egyik se az, hogy büntetlen előélet vagy büntető eljárás alatt nem álló állampolgár, tehát ez semmiképp nem gátolja. A jogi szempontból, pragmatikus szempontból, mivel hogy egy büntető eljárásnál nagy részt jelen kell lenni, hogyha a vádemelés megtörténik és elindul a folyamat, pragmatikus szempontból sokat fog, amennyiben ez így alakul, sokat fog bíróság előtt állni, ami azért a kampányvonalon csökkenti a mozgási lehetőséget.
Mennyire tekinthetők komolynak azok a biztonsági előkészületek, amik New Yorkban megtörténtek a hírek szerint éppen az esetleges vádemelés miatt, és egyáltalán ezek a biztonsági előkészületek, nem tudom, hogyha a vádemelésnek ehhez rövid időn belül meg kellene történnie, nem, hogy még aktuálisak legyenek akár kordonok, akár nagyobb rendőrségi jelenlét.
Ugye a vádemelés ténye általában a vádlott elő titokban van tartva, ugye egy zsűri megszavazza, most is ugye a zsűrinek szerdán kellett volna, a grand jurynek kellett volna összeülnie szerdán, hogy szavazzon arról, hogy vádat emeljenek-e, vagy nem, nem ültek össze, most már a csütörtökre lettek standby-ra összehívva, hogy akár üljenek ma össze, de a vádemelésnek ugye azért szokott általános jogrendben titokban tartani a vádlott előtt, hogy ne tudjon felkészülni arra, hogy elmeneküljön. Itt ugye annyiban problematikus, hogy ez minden, szinte minden sajtó nyilvánosan zajlik, és így mindenkinek a mozgástere eléggé beszűkül, illetve mindennek van egy partizán politikai színezete, hiszen láttuk, hogy rögtön a republikánus párt az alsóházban különböző részlehajlási vádakkal illette és bizottsági lépéseket is tervez az igazságügyi minisztérium ellen. Tehát itt a kérdéskör, hogy most mennyire a hogy mikor, hogy megtörtént-e már a vádemelés, csak még nem tudunk róla direkt azért, hogy ne tudjon a vádlott róla, ugye ezzel a logikával, vagy pedig még nem történt meg, ezt nem tudjuk. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy a vádemelést rákövető pár napon szokták értesíteni a vádlottat, főleg egy ilyen pénzügyi esetben, hogy legyen olyan kedves befáradni a rendőrségre, általában először udvariasan az ügyvédjeit értesítik, hogy kérjük hétfő reggel 9-re jöjjön be a rendőrösre, hogy az úgynevezett, hogy jegyzőkönyvbe tudják venni a vádlottat, ebben az esetben ugye Donald Trumpot, és ugye le tudják venni az ujjanyomatát és hasonlókat. De itt most az ügy roppant nagy kényességére és ugye precedens nélküliségére való tekintettel nem, amennyire én értem, se én, de sem állsz a kérdő, nem tudja pontosan megmondani, hogy mi is zajlik, és mi a láttatás, és mi a narratíva kontroll.
Említett, hogy ugye felmerült nyilván az igazságszolgáltatás elfogultsága, vagy Donald Trump-al szembeni ellenérzése, de ugyanakkor az Egyesült Államokban tényleg esküdszék határoz arról, hogy a vádlott bűnös vagy nem bűnös. Egyébként pont a napokban láttam a 12 dühös embert, úgyhogy ezért is különösen foglalkoztat így most magánemberként ez az egész rendszer, de részrehajlással az igazságszolgáltatást úgy is meg lehet vádolni, hogy az esküdtek kiválasztásában is lehet valamiféle elfogultság. Ugye egyértelmű döntést kell hozniuk az esküdteknek.
Nagyon jól fogja meg a kérdést, ugye a zsűri vagy esküdtszék helyesebben magyar szóval kiválasztásánál le van írva törvényben, hogy részlehajlásmentes esküdtszéki tagokat, zsűrikeket kell kiválasztani ahhoz, hogy meg így tudják ítélni a vádlottat. Na most az általánosságban az úgy működik, hogy mind az ügyvédi, mind az ügyészi oldal a behívott esküdtekből kiütheti, hogy őket nem, mert részlehajlással tudják vádolni. Na most Donald Trump esetében épp a napokban történt egy közvélemény, hogy összességében az Egyesült Államok populációjának 2%-ának nincs határozott véleménye Donald Trumpról, tehát hogy tudna az Egyesült Államok igazságszolgáltatása egy olyan esküdtszéket összerakni, amiben pártatlan esküdtek vannak, hát ez így elsőre elképzelhetetlen.
Hát meg hogy tudna úgy egy olyan esküdtszéket, amely egyértelműen határoz Donald Trump személyéről? Egy ilyen
Hát ez azért
polarizált közegben.
elképzelhetetlen a négyzeten, tehát ugye kétszeresen elképzelhetetlen, hogy ilyet össze lehessen rakni. Mindemellett talán itt a nagyobb szintű kérdés az az, hogy akkora polarizációt élünk meg az Egyesült Államokban, hogy két teljesen különböző táborra szakadt a valóságképek és az identitás halmazok, hogy mit is jelent Amerika, mit is jelent amerikainak lenni, mit is jelent az elnöki hivatal, és kinek a múltbéli sérelmeit, mert azért valljuk be, hogy mind a demokrata oldalon a rasszizmus, illetve a más elleni harcok múltbéli sérelmek jelenítése és jövőbeni beárazása zajlik, és hasonló módon ugyanerről van szó a republikánus oldalon, amikor a hátrahagyottak a demokrata párt által és a nagykormányzat által nem kellően támogatott, hanem folyamatosan ostorozott, és ezek egy idézőjelben mondom, nép múltbéli sérelmeinek valami fajta realizálása zajlik. És mindemellett azért hagyd mondjam el, hogy jelenleg az Egyesült Államok a pénzügyminisztérium különböző trükközéseire folytán van még fizetőképes helyzetben, mert ez zajlik itt közben a háttérben, és véletlenül nyárra kifutnak a pénzből, és valamikor adósságplafont kell emeljenek. Tehát polarizáció van elnökjelölti szinten, polarizáció van párt szinten, pedig ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, az Egyesült Államok általános politikai rendszerre pont két párti megoldásokat sürgetett, per helyezett nyomást a képviselőkre, hogy így oldják meg a múltban. Na most, hogy ezt hogy fogják tudni most megoldani, azt én nem tudom, minden esetben biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még tudni ezekről a kérdésekről beszélgetni.
Remélem ez így lesz, várjuk majd vissza. Mártonfi Balázzsal beszélgettem az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének intézetvezetőjével. Minden jót viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.